Kedves testvéreim, hallgassuk meg Istennek igéjét, Pál apostolnak a Korintusbeliekhez írott második levele, 5. részének a 16. verséből és a 17. versnek az első mondatából. Hogy Istennek hozzánk szóló üzenete, mondani valója a megnevezett ige helyen, Pál apostolnak a Korintusbeliekhez írott második levele, 5. részének 16. versében és a 17. vers első mondatában miképpen iratott meg, hallgassuk meg figyelemmel és alázatos lélekkel. Mi ezentúl senkit sem ismerünk test szerint, sőt, ha ismertük is Krisztust test szerint, többé már nem ismerjük, mert ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, mert ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. Meg a testvéreim, a német testvéreink egy nagyon szép ige szakaszt jelöltek ki ennek az áldott ima hétnek az alapjává, amelyben úgy érzem, hogy az egész Szentírásnak az üzenete ott van Dióhéjban. Mi protestánsok szoktuk azt mondani, lehet, hogy a katolikus vagy más felekezetű testvéreink is mondani, hogy a János 3.16, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. A Bibliának az összefoglalása, de ugyanúgy el lehet mondani erről az ige szakaszról is ezt. Ebben minden benne van, drága testvéreim. Mi a Heidelbergi KT-nak a második kérdésében mondjuk el azt, hogy mi szükséges ahhoz, hogy ebben az életben boldogak legyünk, és boldogan is hallhassunk meg majd egykor. És ez három dolgot jelent. Az első, hogy milyen nagy a mi nyomorúságunk és a mi bűnünk. A második az, hogy mi módon váltatunk meg, mi módon váltott meg minket Krisztus a mi bűnünktől és nyomorúságunktól. A harmadik pedig, hogy milyen hálaadással tartozunk mi Istennek, ezért a megváltásért. Ebben az ígében, drága testvéreim, ebben az ige szakaszban, amely most 8 alkalommal szól hozzánk, ez csodálatosan benne van. Benne van a mi bűnünk. Benne van az, hogy Krisztust, Isten, a mi atyánk bűnné kellett tegye érettünk. Ha mi nem lennénk bűnösek, ha mi nem lennénk nyomorult emberek, akkor Krisztusnak nem kellett volna elszenvednie a keresztnek a kínját, a keresztnek a fájdalmát, elegészen odáig, hogy még a mennyei atya is el kellett őt hagyja a kereszten, amikor így kiáltott, én Istenem, miért hagytál el engemet? De benne van az öröm üzenet, hogy Krisztus meghalt, mi érettünk, hogy Krisztus megváltott bennünket, és benne van az, drága testvéreim, és ez különösképpen a mai esténknek az üzenete, hogy mit jelent Krisztus halála a mi életünkben. Milyen gyümölcsöt hoz Krisztus halála a mi életünkben. És ezt Pál apostol nagyon egyszerűen, egyetlen mondatban, de egy csodálatos, frappáns mondatban így fogalmazza meg, hogy aki Krisztusban van, az egy új teremtés lesz. Igaz-e ez, testvéreim? Létezik ilyesmi, vagy ez csak egy álom? Mert általában csak az álomban szokott minden szép lenni, minden új lenni. A szegény ember álmában azt álmodja sokszor, hogy ott ül egy gazdagon terített asztalnál, bővölködhet az eledelben, de utána felébred és látja a valóságot, hogy ez csak álom volt, Minden maradt a régiben. Nem álom ez, drága testvéreim, hogy minden újjá lehet az életünkben. Nem álom ez, hogy mi Krisztusban, Krisztus által új teremtéssé lehetünk, új emberekké lehetünk. Amikor azon a csodálatos hajnalon az asszonyok elmentek a sírhoz, és hallották, hogy az angyalnak a bizonyság tételét, hogy Krisztus nincsen itt, hanem feltámadott, utána elmentek a tanítványokhoz, Jánoshoz, Péterhez, és azt olvassuk, hogy azok úgy vették, mintha ez egy mese lett volna. De aztán jött a csodálatos találkozás. A találkozás a feltámadott Úrral, az élet fejedelmével. És ekkor, ebben a pillanatban Péter és János és a tanítványok érezték, hogy ez nem álom, ez igenis valóság. A legcsodálatosabb valóság, ami létezik ezen a földön, testvéreim. És aki hisz ebben a Jézus Krisztusban, aki meghalt és feltámadott, aki hisz az életnek a fejedelmében, aki most az Atya jobbján ül, és majd ismét eljön dicsőségben, hogy az övéit, az ő gyülekezetét magához vegye, az hit által, drága testvéreim, új teremtésé lesz. És így, drága testvérem, én a mai estén hirdetem neked, hogy te egy új teremtés vagy Krisztusban, Krisztus által, hogy ez nem álom, ez nem mese, ez igenis valóság, a legvalóságosabb valóság, ami létezik ezen a földön. Drága testvéreim, mert mi történt húsvét hajnalán? Húsvét hajnalán az történt, hogy Jézus egy dicsőséges testben támadott fel, és jelent meg. Pál apostol később a római levélben azt mondja erről a feltámadott Jézus Krisztusról, hogy ő többé meg nem hal. Tudjuk azt, hogy az Ószövetség idejében is voltak csodálatos feltámadások, vagy feltámasztások. Az Új Szövetségben is ugye Jézus is három embert támasztott fel, de ezek mind olyan testben támadtak fel, amely halandó test volt, amely újra meghalt, de Jézus nem ilyen testben támad fel. Jézus olyan testben támad fel, ami többé soha meg nem hal. Jézus, testvéreim, egy új teremtés. Ilyen még nem volt ebben a világban, és nem is lesz ebben a világban egész addig, amíg fel nem támad az ő gyülekezete. De Krisztus, ez az új teremtés, és hitáltal mi is új teremtési lehetünk, drága testvéreim, mert igaz az ugyan, hogy halálra születtünk, és ezt sokszor el is mondjuk. Egyszer egy szülész orvosul hallottam, hogy egy csodálatos újszülött csecsemőt, egy magegészséges csecsemőt bevitt az orvostan hallgatók elé, felmutatta és kérdezte, hogy mi a baja ennek a gyermeknek. És a hallgatók kórusban kiáltották, hogy semmi baja nincs, egy csodálatos, egészséges gyermek. Mire a szülész professzor azt mondta, de igen, van egy baja, és ez az, hogy halálra született. De drága testvéreim, a mai estének az evangéliuma, ami életünknek a nagy öröm üzenete, hogy Krisztus is bár halálra született, de ő feltámadott, és többé meg nem hal. És drága testvéreim, ez a mi nagy-nagy lehetőségünk ebben az életben, hogy mi ebben a Jézus Krisztusban hihetünk, és mi is ezáltal új teremtésé válhatunk. Még egyszer mondom, ez nem álom, ez nem mese, ez valóság. Testvéreim, ez az ige a mi új életünknek egy olyan különös valóságára mutat rá, amiről én a mai estén szeretnék bizonyságot tenni. Egy elég különös mondat van a mai estére kijelölve, amelyet úgy első hallásra nem igazán értünk azonnal, hogy mi nem ismerünk ezután senkit sem test szerint, és mi Krisztust se ismerjük ezután test szerint. Mit jelentsen ez, drága testvéreim? Mit jelent az, hogy valakit test szerint ismerni? Hát azt jelenti, ahogyan mi általában ismerjük egymást. A test szerinti ismeret, testvéreim, mindig azt jelenti, hogy mi mindig összehasonlítjuk magunkat a másik emberrel. Azt mondjuk, hogy én szegény vagyok, ő a gazdag. Én tudatlan vagyok, ő a tudós. Én ügyetlen vagyok, ő az ügyes, ő a tehetséges, vagy éppen fordítva, hogy én olyan vagyok, akire felnéznek az emberek, ő olyan, akit lenéznek az emberek. Én olyan vagyok, aki körül vagyok véve szerető emberekkel, körül vagyok véve boldog emberekkel, ő olyan, akinek senkie nincsen. Ő olyan, akit mindenki elhagyott. Testvéreim, és ebben a test szerinti ismeretben egy óriási nyomorúság van. És ez a nyomorúság az, hogy az emberek vagy irigyelik egymást, vagy pedig lenézik egymást. Mindig ott van ez a kettő. És ez a nyomorúság, ez a hasonlítgató ismeret az emberek között a legfájdalmasabban ott jön elő, ahol az emberi kapcsolatok a legszorosabbak, a családban és a munkahelyen. És ezek a kapcsolatok és ez a különbségtétel az emberek között, testvéreim, mindig egy nagy fájdalmat hordoz magában, mindig szakadékot támaszt magá az emberek között. Mindig egy fájdalmas űrt hagy maga után. A kalotaszegi gyülekezetben, ahol szolgáltam, a gondnok bácsi, aki különben egy nagyon lelkes, áldott ember volt, szegény származású volt, és úgy jött egy gazda, úgynevezett gazda családhoz vőnek. És ez az ember minden áldotti nap kellett hallja az apósáiktól az, hogy te ide egy cérna szálat se hoztál. És ezzel a fájdalommal élte végig az életét, hogy őt mindig lenézték a saját családjában, a szegénységéért, a származásáért. De testvéreim, nem így van ez ma is. Sajnos nagyon sok faluban még mindig a második gyülekezet, ahol szolgáltam, az aranyos mentén megvolt a gazdák padja, és megvolt a szegények padja. És véletlenül se ülhetett a szegény a gazdáknak a padjába. Vagy megvan az, hogy én törzsgyökeres idevalósi vagyok, te pedig jövevény vagy. És te egy kicsit azért húzd meg magadat. Ebben a test szerinti ismeretben, testvéreim, mi mindig doszárt készítünk egymásról is. Oda elraktározzuk a mi előítéleteinket, hogy én ismertem már a te apádat is, az is olyanféle volt, és te se lehetsz jobb. Nem ismerjük fel ezeket, drága testvéreim. Mennyi nyomorúság van ebben, és ez mindig könnyet és fájdalmat okoz, sőt, nagyon sokszor vérontást okoz a test szerinti ismeret. Pál apostol, amikor erről beszél, akkor rajta is végig megy a fájdalom. Az a fájdalom, hogy ő is, amíg nem találkozott a feltámadott Krisztussal, amik test szerint ismerte csak Krisztust és az ő tanítványait, üldözte őket, kegyetlenül üldözte őket, véresen üldözte őket. Ki volt Pál apostolnak test szerinti ismeretben Jézus Krisztus? Csak egy ember, csak egy tanító mester, de nem volt Isten fia, nem volt a megváltó, nem volt a szabadító. Az volt Pál apostol számára Jézus Krisztus, aki megérdemelte a kereszthalált, mert Isten fiának mondta magát, amiért el is ítélte őt a főpap, és el is ítélte őt a nagy tanács. Ehhez a Krisztus ismerethez is Pál apostolnak az életében könny, vér és fájdalom tapadt, testvéreim. És ez mindig így van. És testvéreim, most az egyházak is bűnbánatot kell tartsanak. Mert miért volt inkvizíció? Miért voltak mágiák, testvéreim? Azért, mert az egyházak is, a különböző felekezetek is test szerint ismerték egymást. Ha nem test szerint ismerték volna egymást, akkor ez nem lehetett volna. Akkor ez nem történhetett volna meg, testvéreim. Annyi könnyet és vérontást okozott Krisztusnak és egymásnak ez a test szerinti ismerete, amiért tartsunk bűnbánatot, testvéreim. Mindegyik részről. Nem kell egymásra mutogatnunk. Mindnyájan bűnbánatot kell tartanunk, és könyörögnünk kell Istenhez, hogy ne így ismerjük Krisztust, ne így ismerjük egymást, testvéreim, hanem sokkal inkább Pál apostol azt akarja itt elmondani, szinte kérlel bennünket, hogy Krisztust igazán ismerjük meg. Ismerjük meg őt, mint a feltámadott Urat. Ismerjük meg, mint a mi egyetlen megváltónkat, mint a mi egyetlen közben járunkat. Valljuk meg őt Úrnak a mi életünknek. Ő legyen a mi életünknek az Ura. Ő legyen a mi életünknek a Királya. És testvéreim, tanuljuk meg egymást, és ez nem kis feladat, és nem könnyű feladat, egymást is nem test szerint látni, és nem test szerint ismerni. Mit jelent ez, drága testvéreim? Az, hogy ne úgy tekintsek az én felebarátomra, hogy az gazdag vagy szegény, ne úgy, hogy tudós vagy tudatlan, ne úgy, hogy katolikus vagy protestáns, ne úgy, hogy román vagy magyar, és folytathatnám ezt a sort, ne úgy, hogy ismert vagy ismeretlen, magasabb rangú vagy alacsonyabb rangú, hogy irigyelni való vagy lenézni való valaki, hanem ismerjük egymást Krisztusban. Hogyan tekintsünk egymásra, testvéreim? Ez az óriási dolog az életünkben. Hát úgy tekintsünk egymásra, mint akikért Krisztus meghalt és feltámadott. Mint akit Krisztus egyformán szeret. Mint akikért Krisztus egyformán meghalt. És így, drága testvéreim, ha nem test szerint kezdjük látni egymást, hanem Krisztusban tanuljuk meg látni egymást, akkor minden megváltozik. Akkor megváltozik az élet. Akkor nem versenytársat látunk egymásban. Nem ellenséget látunk már egymásban, hanem azt látjuk egymásban, akit Krisztus szeretett, vérig szeretett, a keresztig szeretett, aki Krisztusban szintén új teremtés, még akkor is, ha talán most ő nem hisz ebben, vagy még nem látszik meg az életében, de azzá lehet, és imádkozzunk azért, hogy azzá legyen. Ez egy feladatot is jelent a mi számunkra, hogy ne mondjunk le, testvéreim, egymásról. Ne mondjunk le egymásról, mert aki ma még nem hisz, aki ma még nem találkozott a feltámadott Úrral, az holnap találkozhatik. Akinek ma még nincsen üdvössége és örök élete, annak holnap lehet. Az holnap találkozhatik a damaszkuszi útján a feltámadott Úrral, Jézus Krisztussal. És szeressük egymást, testvéreim, Krisztus szeretetével, azzal a szeretettel, amiről Pál apostol olyan szépen mondja majd, a szeretet himnuszában, hogy az mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr, mindent elfedez, amely szeretet soha el nem fogy. Testvéreim, a világ keresi a megoldásokat. Keresik a megoldásokat a háborús konfliktusoknak a megszüntetésére. Keresik a megoldásokat a gazdag és szegény emberek közötti különbségnek a megszüntetésére. Az egyházak keresik a lehetőséget az egymáshoz való közeledésre. Hát itt van, ebben az ígében ott van. Ne test szerint ismerjük egymást, hanem Krisztus szerint, Krisztusban tekintsünk egymásra. Krisztus szeretetével forduljunk egymáshoz. Ez lenne, testvéreim, ennek a világnak a megoldása. Ha ez a szeretet szorongatna bennünket, ahogy szintén ebben az ige szakaszban van, ezzel a szeretettel nem lehetne kardot rántani egymásra, nem lehetne tankokkal egymásnak menni, nem lehetne szavakkal se egymásnak menni. Ez a szeretet csodálatos lenne. Ez a szeretet mindent megoldana, testvéreim. Próbáljuk meg ezt. Holnap, vagy ma már a családban, holnap a munkahelyen, az utcán. Ne test szerint tekintsünk egymásra, hanem Krisztusban lássuk egymást. Azt lássuk a családtagunkban, a munkatársunkban, az embertársunkban, hogy ő érette is meghalt Krisztus, és ő érette is feltámadott Krisztus. Ha így lesz, akkor jó lesz, testvéreim. Akkor csodálatos dolgok fognak történni ebben a világban. Adja az Úr, hogy így legyen. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, édesatyánk, köszönjük ennek az ígének az üzenetét, amit a mai estére tartogattál a mi számunkra. Szinte hihetetlen merész ez az íge, hogy mi új teremtések vagyunk Jézus Krisztus által, de ez igaz, nem álom, nem mese, hanem az életünknek a legdrágább valósága lehet. Azért, mert Krisztus az új teremtés, a feltámadott Krisztus, a dicsőséges Krisztus, aki most ott van az Atya jobbján, könyörgésével érettünk szüntelenül közben jár, és egykor az idők végezetével, az idők beteljesedésekor vissza fog jönni dicsőségben, hogy az övéit, az ő egyházát magához vegye, mert ő megmondotta, hogy ő azt akarja, hogy ahol ő van, mi is ott legyünk majd ő vele. Ő most is ott van, és készíti számunkra az Atya házában azt a csodálatos helyet és hajlékot, amely egyszer befogadhat majd bennünket. De köszönjük, hogy megérthettük ebből az ígéből, hogy ez nem csak majd a földi életünk után lesz csodálatos valóság, hanem már most, már itt az lehet, hogy mi másképpen ismerhetjük egymást. Miután Krisztust is másképpen ismertük meg, ahogy Pál apostol is megismerhette őt ott a damaszkuszi úton, mint feltámadott urat, mint az ő személyes megváltóját, és ellenségből baráttá lehetett. Gyűlölettől elvadult emberből a szeretetnek az apostola lehetett. Köszönjük, hogy ez a Krisztus hatalmas bennünket is kezébe venni, átformálni. Köszönjük, Urunk, hogy könyöröghetünk azért a szent látásért, a Krisztusban való látásért, hogy ez megvalósuljon. Megvalósuljon a családban, megvalósuljon a munkáján, megvalósuljon az egyházak között, megvalósuljon az országok között, megvalósuljon a világ népei között. Annyira megváltozna ez a világ, hogyha ez így lenne, hogyha egymásban mi már nem vetítását látnánk, nem ellenséget látnánk, nem olyan embert, aki emiatt vagy amiatt más, mint mi, hanem a szakadékot látnánk, ami elválaszt bennünket, hanem Krisztus halálát és feltámadását látnánk, azt a csodálatos hidat, ami összeköthet bennünket. Urunk, könyörülj rajtunk, és adjad, hogy ez az íge, amit hallottunk, a mi életünkben is valóság lehessen, és megtapasztalhassuk ennek az új teremtésnek a valóságát, a szépségét, az áldásait a mi életünkben. Így könyörgünk egyházainkért, népünkért, országunkért, Európáért, és ezért az egész világért. Könyörgünk azokért, ahol most is könny és vér folyik, ahol háborúskodások vannak, ahol gyűlölködések vannak. Istenünk, a te békességedet adjad az embereknek a szívébe, az embereknek az életébe. Kérünk, hogy áld meg ennek a hétnek további alkalmait is, és adjad, hogy ennek áldásai maradandóak lehessenek. És adjad, hogy a találkozások is, amelyekben részesültünk, jelenthessenek örömet és olyan emlékeket, amelyek elkísérnek bennünket. És ezekből az ige hirdetésekből csak egyetlen egy szó vagy mondat megmarad a lelkünkben, és azt meg tudjuk cselekedni, akkor azért is tied legyen minden dicsőség. Szent Háromság, egy Istenünk, így könyörülj rajtunk, és így dicsőj meg a mi életünkben, most és minden időben.